Köszönjük szépen, Mártika nénének, a Bolos Pészárénak a buzdítást, és a beszámolót is. Most pedig egy családi beszámolót fogunk meghallgatni, Bibó István jóvoltából, aki unokaként, és amennyire igen hallgatóként tud emlékezni nagyhatájára, kérjük a társadalmi beadásra.
Tisztelt konferencia, kedves hallgatóság! Én is köszönöm a felkérést, bár nem tudom, hogy jól tettem meg, hogy elvállaltam ezt a hozzászólást. A fölvezető mondatban az amennyire a kulcs mondat lesz, a kulcs szó lesz. A kételjemet nem a szerencség motiválja, és nem is olyanféle feszélyezettség, hogy családtagként, illetve laikusként szólok hozzá a homiletik a szakembereik között. És még csak nem is az a szégyen, hogy valószínűleg én vagyok az egyetlen az emberek között, akinek nem volt a kezemben ragasztásról homiletikája. És ezt mi családtagnak is szégyellem kell. Mindezen túl lehetne lépni annak a gondolatnak a jegyében, amit azt hiszem, hogy nem csak én vallok, hogy ugyanis ezekhez a kérdésekhez nem csak az ige hirdetők szólhatnak hozzá, hanem az ige hallgatók is, hiszen ennek a homiletika tudományának a tárgya, ha jól értem, az ige hirdetés, az csak a szó szerinti értelemben vett hirdetés az az élőbeszéd folyamán, a prédikátor és a hallgatóság kapcsolatában nyerheti el az értelmét és jogosultságát, lányosan van lélekmagú. Ennyiben az egymást feltételező kapcsolatban az ige hallgató egyenlőrangú társa, pontosabban ellenpólusa és opponense az ige hirdetőnek, és ezen a jogcímben van, lehet és kell, hogy legyen mondani valója a homiletika számára. Ennek az alátámasztására ide kívánkozik az az anekdota, amelyet azt hiszem, hogy a jelenlévők közül sokan ismernek az ilyen dolgok természete szerint. Én akkor hallottam, és valamennyire meg is szégyenített, amikor egy idősebb atyám fiának némi áltöredelemmel elmondtam, hogy nem szoktam akárkit meghallgatni, és a személyválogatás tűnében fetvenbe szoktam elmondani, hogy mikor vagy hova járjak, illetve menjek tenkorba. És akkor válaszul ő nekem Zsindely Ferencet idézte, aki egyszer hasonló kontextusban ezt mondta valakinek, szeretném én látni azt a papot, aki nekem mondjuk igényében. Tehát az én hozzászólásomnak akkor volna igazán értelme, és akkor nem is veszélyezni magam, ha ilyennek tekintetni magamnak a nagyapám ige hirdetéseinek kontextusával. És azt érezném, hogy Ravasz Lászlóról a 20. század, ha szabad ilyen kegyeletsértő módon szólni legprofibb ige hirdetőjéről, személyemben egy tudatos ige hallgató, aki akár mellesleg családtag is lehet, igenis mondhat elfogadható, vagy legalábbis mitár alkalmat gondolatot. De ezzel csak az a baj, hogy amikor én úgy, ahogy tudatos ige hallgatónak számíthatom magamat, 58-59 körül, akkor ő már hivatalosan és gyakorlatilag befejezte ige hirdetői pályáját. Korábban 56 előtt biztosan voltam néhányszor a Kálvin téren, amikor őt prédikált, és 57 koratavaszán is, és szégyen ide, hogy nem emlékszem az igényületésre. Nem voltam tudatos igehallgató, kamasz voltam, akinek 55-ös konfirmációja az óvodai gyülekezetben, ahová tartoztunk, de nem oda jártunk templomba, alig volt több formalizásnál. Jártam viszont kirándulni 54-től kezdve egy kicsi, mondjuk így, hogy a magángyülekezett fiataljaival, akik az evangélikus osztálytársam, aki 61 éve folyamatosan a legjobb barátom, ő hívott el, akik között egy 56 nyári egyhetes evangélizációs tábortól kezdve egyre erősebb megtérési késztetésben hezitáltam. Ebben az állapotban élt 56 élménye, és érdekes módon viszonylag jól emlékszem a nagyapám 56. november 1-jei rádió szózatára, amelyet Budapesten a mi lakásunkban vettek fel elsőjén délután, és pár órával később este hallgattuk meg a rádióban. Én a felvételnél egyébként nem voltam jelen, erről nem tudok részleteket mondani. Az esti meghallgatás alatti benyomásra és érzésemre azonban jól emlékszem, és ez az volt, hogy a sok izgatottság között milyen megnyugtató volt hallani a hangját, de arra, hogy ez a megnyugtató hatás mennyire volt a beszéd tartalmának, mennyire a nyugodt tempós beszédmódnak, az ismerős hangszínnek, vagy másnak tulajdonítható, arra nem tudnék válaszolni. Leginkább nyilván a tartalmának, de azóta hangfelvételről két-háromszor leírva újra, illetve hangfelvételről újra hallottam, tehát ha többször is olvastam, és ez bizonytalanná tesz abban, hogy a rárakódott emlékek közül mennyi az eredeti. Mégis azt mondhatom, hogy az nagyon erősen megmaradt benne, hogy ugye együtt hallottuk nagyapám és előtte Mincentinek a rövidebb első beszédét, hogy nagyapám beszéde volt a megnyugtató, és politikailag, de talán egyházpolitikailag és személyesen is megnyugtató, mint a Mincentié, aki két nap múlva harmadikán egy hosszabb beszédet is mondott. Ha azt gondolom, anélkül, hogy kielemezni tudnám, és még azt is hozzáteszem, hogy ott ez a hallgatás nem csak a szüleim voltak jelen, otthon voltunk, hanem mások is, nem tudom, hogy a Budapesten lakom, vagy nyilvén és a férjem, vagy még valaki más is. Tehát ma azt gondolom, hogy ebben a november 1-i beszédben az ő ige hirdetői kvalitásai is megnyilatkoztak, és valószínűleg ez a magyarázata annak is, hogy jobb benyomást keltett bennük, és talán nem a családi jelentkezésre. De hát kíváncsi volnék arra, hogy hogy lehet a jelentés, amire talán ez a nem igenyültetésnek számít, és mégis valamilyen sávon annak is bizonyuló megnyilatkozás mennyire igazolná ezt, amit most mondtam, hogy a saját említőt. De most az ő számára az 56 után rákényszerített szilenciumon alkalmi igehirdetési lehetőségek csak nagyon ritkán adódtak legalább és szokásos hallgatóság előtt. Én személy szerint összesen kettőről tudok, lehet, hogy van a jelenlévők között, aki többről vagy másikról. Az egyiken nem voltam ott, a másikon ott voltam, ott a lehetőség is megvolt, de mégis kihasználatlan maradt, mert a prédikáció nem hangzott el. Az első külmaga mesélte el nekem valamikor a 60-as években, az akkor még Pócsmegyerhez tartozó lányfalusi fiú gyülekezetben, az idősebb otthona ima termében karácsonyi istentiszteletre várták Orzsák Sándor, aki helyett 10 vagy 20 perc késéssel egy üzenet jött, hogy lábtörés vagy valami hasonló ok miatt nem tud átjönni Pócsmegyerről. Ekkor a jelenlévő kapacitálni kezdték a püspök urat, mire a rendtartást ismerve megsúgta az egyik ott lévő presbiternek, hogy szükség helyzetben a presbiterum feltétel alakít a jelenlévőt. Ez a presbiter akkor rögtön összejött az ott lévő másik presbiterrel, és feltették. Akkor ő rögtön zött egy karácsonyi igehirdetést, és megtartotta az Isten tiszteletet, amely az ott lévőknek minden bizonnyal nagyon sokat jelentett. Utána a levélben tájékoztatta a területileg illetékes esperesztezekről, aki rendes válaszban megköszönt a szót. Ezt nem tudom, csak úgy tudom elhelyezni, hogy valamikor a 60-as évek első felében volt. A másik lehetőség is a 60-as években adódott, pontosabban 67. augusztus 18-án, az én esküvőmön a Torockó téren, ahol terveim szerint úgy volt, hogy ő fog eskedni bennünk. Ez pár héttel előbb levélben megkérte, ugyancsak a rendtartás ismeretében, a esperesi engedélyt meg is kapta hozzájárulást. Azonban 11 nap az esküvőnk előtt csukták le Kovács Bálintékat, és utána többször is, akiknek a történetét nem ismertetem, itt valószínűleg mindenki, vagy majdnem mindenki ismeri, Utána többször is jött olyan jelzés az öreghez, ha szabad így mondanom, családtagoktól és ismerősöktől, hogy az utcán félig ismerősök vagy félig ismeretlenek is megszólították őket, és jelentőség teljesen közölték, hogy hallottuk, hogy a püspök úr fogja esketni a Vibó Bistéket a Pasa réten, ott leszünk, ott leszünk. Na hát ettől nagyapám gondolkodóba esett, hogy nem lesz-e a becsukottak ügyének kárára, ha az esküvő netán néma tüntetését, nem néma tüntetését válik az egyházi reakció mellett. Ne felejtsük, hogy a Kádár rendszer azon belül főleg az apparátus középső és alsó része, ekkor még javában ingadozott az aki nincs velünk és az aki nincs ellenünk között, és mi, a lakosság, szintén ingadoztunk, hogy mikor melyik változatot kell komolyan lenni. Ezért aztán nagyapám 3 nappal az esküvőre úgy döntött, hogy edukálja a szemületét. Ez azt jelentette, hogy ott volt az esküvő falásban, de már elkészült ige hirdetését nem mondta el. Nekünk írásban odaadta, és csak a szertartás befejezésére vállal a szerepet, áldásmondásra és a miatyákkal. És azt hiszem, hogy azt jó érzékkel remélte, vagy jogosan remélte, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy akik tüntetésből jöttek oda, azok ezt jól értik, akik pedig nagyon csapoltak volna, hogy egyáltalán nincs jelen, azok mégiscsak kaptak tőle néhány mondatot. És hát ezt így kellett, így az esketésre Jó Sándort kértük meg, szinte az utolsó percben, aki már túlzott aggodalomnak ítélte, tiszteletbe tartotta meg a kár döntését és vállalta. Mindenből itt most az következik, hogy szomorúan kell konstatálnom, hogy a jelen konferencia szempontjából hiába voltam jelen a saját esküvőn. Azt még elmondom egyébként, hogy egy érdekes adalék, de nem tudom, hogy mennyi homiletikai tanulságban van. A Budapánfa egy pillanatra belesült, amit említ, 85 éves volt, és aztán valami elképesztő rutinnal visszakapaszkodott. Erre nézve számomra egy annyi tanulság volt ebből, hogy amikor iskolaigazgató lettem, és a zsebemben egy írott ige hirdetéssel vettem részt mindig az iskola Isten tiszteleten, annak érdekében, hogy ha a lelkész nem jön, akkor nem érkezik meg dugóban Budapesten, mert nem mindig az iskola lelkész tartotta, néha megdugottak is, akkor egy felolvasással meg tudja ugrani, legalább egy felolvasással, és erre emlékezve, meg magamat ismerve, meg tapasztalva magam bizonyos szenilizálódási jelekkel, különösen az utóbbi 10 évben, a mi atyánknak vezérszavakban egy kis szekire megírtam magamnak, hogy a következő mondat micsoda. Ő neki nem volt szüksége 85 évesen sem erre a mondatra, de hát az élet ezt hozta, szóval ez érdekes volt. Tehát őt tehát én tudatosítja hallgatók, én soha nem hallottam kritikát. Viszont a 60-as évek végén, amíg első gyermekünk meg nem született, gyakran kirándultunk leányfalú környékére a feleségemmel, és ilyenkor végül hozzájuk leereszkedve, többször összesen talán 10-15 alkalommal kértünk tőle esti vagy késő délután igemagyarázatot, állítatot. Azt még hozzáteszem, hogy kötelező, vagy akár csak élemből kötelező családi áhítatot igen ritkán tartott, tehát nem, hogy nem volt áhítat terror. De ezeket a kérdéseinket mindig nagyon szívesen teljesítettem. Érezni, sőt tudni is lehetett, nem is itt voltak, hogy hiányzik neki az igényültetés, de a család felnőtt tagjai semmiután, sem burkoltan nem kötelezte arra, hogy őt hallgassuk, pedig meg volt, megjött volna hozzá a tekintélye. Zárójelben megjegyzem, hogy a nyáron ott nyaraló és hemzsegű unokáknak mindig tartott vasárnapi iskolát, ez egy másik műfaj volt, és azon sok mindennel elérte, hogy azon szívesen lépünk részt. Viszont az ilyen velünk hármasban tartott alkalmak is rendszerint csak egy rövid időszakra, az rövid maximum 6-8 perces magyarázatából, és utána imádságból álltak, magyarázat közben lehetett kérdezni, hogy szabad volt az imádságban bekapcsolódni, aféle mini bibliográf voltak ezek. Tudta és ismerte ezt az intim műfajt, és ehelyett nem tartott nagy igehirdetést. És tudott rögtönőzni, de ha előre tudta, hogy jövünk, akkor megérezni lehetett, hogy készül. Az igékre természetesen már nem emlékszem, szólóplattani fogásokra sem figyeltem fel, de tudom és akkor is tudtam, hogy elhirdetés történt. És a ráadás az volt, hogy ez szép és épp mondhatóban, teljengés és burjánzás nélkül, üres pátosz nélkül, és Arany János nyelvű.